Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Több mint 30 évvel a rendszerváltó forradalom után először van országos rákellenes terve Romániának. Ezt törvény formájában adják ki, így a politikum szerint biztosan alkalmazni fogják, hozzárendelve a megfelelő költségvetési forrásokat. Nyilván ehhez hasonló optimista nyilatkozatokat hallottunk már az elmúlt 30 évben, így valóban kérdés, hogy a stratégia egy újabb papír lesz-e a minisztériumi hivatalnokok fiókjában, vagy betölti a küldetését, mert küldetése van, pontosabban kellene, hogy legyen, hisz igencsak aggasztó tény, hogy az Európai Unió országai közül Romániában a legmagasabb a megelőzhető rákbetegségekben elhunytak száma, mindez annak ellenére, hogy a kezelési módok folyamatosan változnak, és az elmúlt években számos új onkológiai kezelés is megjelent, és Románia még így is lényegesen az átlag alatt szerepel. Például az 5 éves küszöböt figyelembe véve a mellrák meglegyőzése 75%-ban sikerül, míg az Európai Uniós átlag 83. A prostatarák esetében a romániai átlag 77, az uniós országok átlaga 87%. Tüdőrák esetében szintén 4%-kal alul maradunk a 15%-os uniós átlaghoz képest. És álljon itt még egy szomorú statisztika, évente közel 100 000 romániai betegszik meg rákban, és évente több mint 50 000 személy, súlyos szavak ezek, halálra van ítélve az országban. Az országban, amely nem tudja pontosan, hogy jelenleg hány rákos betege van. Több 100 000-es nagyságrendről beszélhetünk. Az országos rákellenes terv, illetve a gyilkos kóra mai témánk. Dégi László Csaba, habilitált doktor, az Európai Rákszervezet igazgatója, a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság ügyvezető titkára a Naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy foglalkoznak ezzel az érzékeny és sokunkat érintő témával.
Romániának régi adóssága a rákellenes terv. 2016-ban volt legutóbb, ha jól emlékszem, ígéret erre. Most tulajdonképpen nem találta fel Románia a spanyol viaszt, ha úgy tetszik. Gyakorlatba ültetett egy európai modellt azért, hogy életeket mentsen. Csak hogy ez egy nagyon izzadságszagúra sikeredett dokumentum, bár lehet, hogy a felületes olvasás mondatja ezt velem, de azt látom, hogy ha néhány kulcsszóra rákeresünk benne, akkor azok ott vannak, de a mondatoknak nincs akkora súlyuk, mint amekkora kellene, hogy legyen. Hogy látja ezt a szakember?
Kedves főtisztő úr, a célok nemes dolgok akkor, hogyha ezekhez köthető valamennyi valóság is, és a kulcsszavak helyenként ott vannak, kevésbé jó vagy szerencsésebb helyen a fordítás tekintetében. Viszont tudja, a terveknél van, a rák ellenes terveknél van két olyan tényező, amely az emberi tényezőn mellett, vagy azon túl is nagyon fontos. És erre az emberi tényezőre, ha megengedi, vissza fogok térni. De most hadd mondjak el két olyan technikai dolgot, amely szerintem a hallgatók számára is érthető. Tervezhetünk, lehetnek céljaink, de hogyha nem tudjuk, hogy hova szeretnénk eljutni, akkor az valószínűleg egy zsákutca. Nézze, ebben a tervben nincsenek sarokszámok meghatározva. Nem tudjuk, hogy azt a bizonyos mortalitás, mondjuk daganat lokációk, daganat típusok szerint hogyan szeretnénk megváltoztatni az elkövetkezendő 7 évben. Ugyanis a terv 2023-as és 2030-as időszakra vonatkozik. Nagyon helyesen felsorolta ez a szakadékot a túlélésben, és bocsánatot kérek, hogy egy picit pontosítok, nem említette a méhnyakrákot, amiben elsők vagyunk Európán belül méhnyakrák mortalitásban. Egy olyan daganatról beszélünk, amelynek nagyon-nagyon nagy aránya, szinte közel a 100%-hoz megelőzhető oltással és szűréssel. És van legalább egy-két európai ország, ahol egyébként ezt már el is érték. És ebben mi még továbbra is évtizedek óta Európában vezetők vagyunk, tehát nálunk hal meg a legtöbb nő méhnyakrákban. Persze valószínűleg egyébként mi szűrjük a legkevesebbet is az egész európai régióban. Tehát, hogyha ezeket a számokat megnézzük, és sajnos kevés a szám, mert nincs rákregiszterünk a felnőtt betegek esetében, így tehát tapogatozunk a sötétben, bizonyos dolgokat megbecsülünk adatok alapján, meglévő adatok alapján, nem látunk tisztán ebben a kérdésben, de abban, amiben tisztán látunk, hogyha legalább ezt a minimumot vették volna alapul, akkor kellett volna látnunk azt ebben a tervben, hogy 7 év múlva mekkora lesz mondjuk a szűrésnek a százalékosított aránya a lakosságon belül, hogy mennyivel próbáljuk meg csökkenteni a mortalitást, illetve talán ennél egy kicsit bátrabban is, hogy mennyivel próbáljuk majd növelni a túlélési lehetőséget a daganatos betegek számára itthon, Romániában, Erdélyben, Marosvásárhelyen, nem tudom, tehát a mi kis közösségeinkben, ahol élünk. Tehát nincsenek számok. Egyszerűen útnak indulunk egy céllal, de ezt a célt nem kötjük semmihez. Tehát vagy az lesz, hogy számok hiányában bármit csinálunk, óriási siker lesz, vagy, és ezt most nagyon keserűen mondtam, vagy az lesz, hogy tulajdonképpen a betegek életében nem fog hozni semmilyen változást. Mert az, hogy ez egy papír lesz, az már evidens. Tulajdonképpen ebben a pillanatban már egy papír. De tudja, számok hiányában célok és tervekről beszélni elég cinikus dolog. És a másik, amit szeretnék elmondani, hogy ez a terv bár európai finanszírozás reményében készült, és európai kötelezettség a függvényében kellett ezt nekünk elkészítenünk, mint tagállamnak. Ennek ellenére nagyon-nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen ez szemléletében egyáltalán nem hoz lényeges változást, hisz magát a tervet 99,99%-ban kizárólag orvosok dolgozták ki. Ilyen nagyon ritkán látni bárhol a világon, ahol vannak rákellenes tervek, hisz hisszük azt, hogy a beteg előtt az ember van. Tehát a páciensi státus előtt van a személy. És a teljes embert, a teljes életét, az ő munkahelyét, a magánéletét, a jövőképét, a gyerekeit, a barátait, a tumorját, az orvosait, az egészségügyi rendszert, a szakadékokat, az egyenlőtlenségeket. Ezeket mind benne kell látni ebben a daganatos történetben. Márpedig ez csak a szavak szintjén található meg ebben a tervben, és hogyha már szavaknál tartunk, és akkor itt meg is állok, hogy ne legyen túl hosszú válaszom, azt kell mondani, hogy ebben pénz nincs, csak szavak. Tudja, amikor meghirdette a von der Leyen asszony, meghirdette ezt a Lakiriákidésztel közösen az európai rákellenes tervet, azt mondták, az európai gazdaság szempontjából most kell lépnünk, mert a rák az nem csak egy kizárólagos orvosi probléma, hanem egy közösségi probléma, nem kizárólag egy olyan gond, amivel a kórházakban foglalkoznak, hanem a közösségeink problémája. Így tehát mi most megpróbáljuk a következő 10-15 évre a ráknak a terhét csökkenteni, úgy, hogy hozzáteszünk 4 milliárd eurót ehhez az európai rákellenes tervhez. Itt semmi pénz nincs hozzárendelve, és őszintén ígérgetések vannak itt is. Tehát amiten elhangzott, hogy valami 20%-ot valamilyen országos, nem tudom, egészségügyi programból majd ide fognak rendelni, utána rögtön az is elhangzott, mondom 20%-ról beszéltek, utána rögtön az is elhangzott, hogy tulajdonképpen egy innovációs alap létrehozása szükséges ahhoz, hogy a rákellenes tervet finanszírozzák, és utána maga Pauli szenátorasszony egy nyilatkozatában publikusan azt mondta, hogy hát előfordulhat, hogy 2023-ban bizonyos, hangsúlyozom, bizonyos elemei a rákellenes tervnek finanszírozhatóak lesznek majd. Tehát magyarán nincsenek számok. Nem tudjuk, hogy hova visszük a mortalitást, hova visszük a túlélést, nem tudjuk, hogy a szűrésnek az arányát hogyan fogjuk változtatni, és egyszerűen azt sem tudjuk, hogy ezt miből fogjuk kifizetni. Arról mondom, nem is beszélve, hogy attól még, hogy felsorolják, hogy lesz, vagy joga van valakinek pszichológiai, szociális támogatáshoz, ahhoz képest a valóságban ez az van, hogy nincs ilyen szakma Romániában. Hiába dolgozunk ebben 20 éve, hiába kutatunk, hiába foglalkozom én személyesen is jó néhány éve kizárólag daganatos politikával tulajdonképpen, azért ennek ellenére nincsen pszichoonkológus szakma Romániában, nincsen pszichoonkológiai hálózat. Tehát mi január 1-ével egy olyan valamit ígérünk a betegeknek ebben a dokumentumban, úgyhogy így alanyi jogon jár ez nekik, amivel tulajdonképpen mi nem rendelkezünk. És én azt gondolom, hogy nem tudom eldönteni, kedves főszerkesztő úr, hogy az volt a rosszabb, hogy 20 évig a daganatos betegeket és a daganatos történetet nem létezőnek, vagy elhanyagoltnak, vagy lesajnáltnak tartották, vagy az a rosszabb, amikor ígérgetnek, reményeket koholnak a semmiből, és utána cserbe hagyják a betegeket. Én nem tudom eldönteni, melyik a rosszabb. És ha megengedít, zárnám egy utolsó mondattal. Nézze, pont november 1-én a Lancet Oncology-ben, ami a világ egyik legrangosabb onkológiai orvosi szaklapja, közzétettek egy tanulmányt, amiben azt vizsgálták meg, hogy mi történik azokban az országokban, ahol van rákellenes politika, azokban az országokban hogy alakul a túlélés aránya. És itt megvizsgáltak 7 különböző országot 1995 és 2014 között, és 7 különböző rákbetegségnek a típusát követték, a túlélését ennek tulajdonképpen időben. Annak függvényében, hogy annak a 7 országnak volt-e daganat ellenes terve, politikája, vagy nem. És nézze, ezek nem csak szavak, nem csak dokumentumok. Egyértelműen az jött ki, hogy bizonyítottan pozitív összefüggés, korreláció mutatható ki a rákellenes terv és a túlélés jelentős javulása között a szinte a legtöbb daganattípus esetében a 7-ből, amit vizsgáltak. Ez egy óriási felelősség, szerkesztő úr. Ez nem politikai kérdés. Tehát adatok vannak arra, hogyha van terved, akkor igenis ez kihat a túlélés megtervezésére.
Dégi László.
Kérdés, hogy milyen terved van.
Dégi László Csaba, habilitált doktor, az Európai Rákszervezet igazgatója, a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság ügyvezető titkára a Naprakész vendége. Az országos rákellenes tervről beszélünk, arról a törvényről, amely jövő év január 1-től lép életbe. Ettől a dátumtól számítva 180 napon belül a kormánynak jóvá kell hagynia a végrehajtási szabályokat, és a terv végrehajtását az Egészségügyi Minisztérium finanszírozza állami költségvetésből. Elhangzott itt az, hogy nincsenek konkrétumok a dokumentumban, nincs pénz, csak szavak vannak. A rákellenes terv ennyit mond ki, hogy az éves összeg nem lehet kisebb az országos egészségügyi programokra szánt költségvetés 20%-ánál. Hát ha jól értem az ön előző szavaiból, ez akkor ezzel így nem tud életképes lenni ez a terv. És lehet, hogy csúnya dolog pénzről beszélni a gyógyulás, a túlélés kontextusában, de attól még ez a helyzet, hogy pénz nélkül nincs rákellenes, daganatellenes politika?
Tisztelt úr, én köszönöm a kérdését. Az onkológiai program az egyik legdrágább program minden országban. A rákos betegségek terhe nem csak anyagiakban, társadalmilag is, munkahelyek tekintetében, elvesztett életévek tekintetében a legnagyobb mindenhol a világszerten. A kezeléseknek az ára, a legújabb immunterápiáknak az ára igazán jelentős kiadással jár együtt. Tehát az teljesen biztos, hogy vannak olyan részei a daganatos történetnek, amelyek igenis erőforrás függőek, pénz függőek. Itt arról van szó, hogy ha te meghirdetsz egy tervet, és elhiteted, hogy ez alapjogom jár majd, annak a körülbelül 800 ezer valahány rákos betegnek, akik az elkövetkező hétben sajnos megbetegszenek különböző daganatokban, akkor itt neked kell legyen egy egyértelmű válaszod arra, hogy mennyi pénzt költesz. És hogyha pénzt költesz, akkor azt hiszem, hogy ez elszámolható kell legyen, és meg kell mondani konkrétan, hogy honnan, hova jutottunk el. Mi volt a cél, mi volt az a bizonyos százalék, amit megváltoztatunk, mert itt nem csak, és akkor eljutunk ahhoz a részhez, ami nem csak pénzről szól. Itt nem csak arról van szó, hogy bizonyos százalék alakul, vagy nem. Ez emberek, közösségek, családok, anyák, apák, testvérek, barátok életébe kerül, ha nem figyelünk oda. És ezért olyan rettenetesen kínos. De nézze, van is egy olyan része, ami nem pénzbe kerül, és ami nem pénzbe kerül, az a szemléletünk. És a mi szemléletünk jelenleg ennek a tervnek a nyilvános dokumentuma alapján is pontosan ugyanaz, hogy a daganat az egy kizárólagos orvosi kérdés, és a beteg tulajdonképpen egy tumor, és semmi több. Ne haragudjon, hogy ilyen nagyon-nagyon véresen fogalmazok. De nézze, nem vagyok kezdő ezen a területen. 21 éve ezzel foglalkozom. Nem csak dokumentumokat és kutatásokat gyártunk a kollégáimmal, hanem több száz, több ezer betegen és a történetükön vagyok túl, abban az értelemben, hogy meghallgattam, ezeket földolgoztuk. És nézze, nem hiszem, hogy valaha találkoztam egy olyan beteggel, aki egy, nem akarta, hogy túlélje a daganatát. Kettő, aki úgy érezte volna, hogy ő csak egy tumor, és minden más, ami róla szól, az eltörölhető, figyelmen kívül hagyható. Az emberek, akik ebben a történetben benne vannak, mindig is tudták, és tudják mai napig is, hogy a tumor az egy része ennek a történetnek. Igen, adott ponton a kezelések alatt a legfontosabb része. De itt egyébként mindenki addig, amíg él, működik családtagként, működik barátként, működik a közösségünk tagjaként. Tehát ne haragudjon is, és az a kegyetlen ebben a betegségben, hogy itt nem, persze bizonyos korcsoportok és bizonyos szocioekonomiai helyzetben élő személyek kitettebbek bizonyos daganatok szempontjából, mint másak. De a daganat kegyetlensége az abban nyilvánul meg, hogy nem válogat. És a daganat az egy, ha nem is egy élethalál történet, de egy értékekben való döntés. Tehát aki egyszer túlél egy ilyen élethalál helyzetet, vagy aki ebben benne van, annak az értékvilága, annak a döntései, az életének és a kapcsolatainak a jelentősége hihetetlenül kitisztul. Hihetetlenül világossá válik az, hogy mi számít számára, mi az, ami fontos számára, mi az, ami életben tartja, mi az, ami neki az életminőségét és a jövő kilátását jelenti. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy bár pénz nélkül a legjobb kezeléseket nehéz lenne elérhetővé tenni, nem minden csak pénz kérdése. Mert abban a pillanatban, és ha valaha lehetősége lesz, kérem, készítsen egy interjút, vagy egy pár interjút olyan emberekkel, akik túlélték a daganatot, hogy mennyire magukra vannak hagyva. Tehát nem csak azokról van szó, akik frissen diagnosztizáltak, és a ráknak az ütése, a ráknak a traumája alatt vannak, hanem azok, akiknek megadatott, szerencsések voltak, megadatott a jó minőségű onkológiai kezelés, olyan tumorjuk, olyan rákjuk volt, amit lehetett kezelni. Túlélték. És itt vannak. És pont az a rész, amiről én beszélek, az teljesen elhanyagolt. Nem lehet tudni, hogy mi történik velük. Ők túlélték, tehát ennyi. Eltűnt a tumor, aszimptomatikusak, így mondják, nincs tünet. Ugye? Tehát ettől a pillanattól kezdve minket nem érdekel, hogy mi történik velük. De tudja, az onkológiai kezeléseknek például azok esetében, akik főleg gyerekkorban lettek rákos betegek, és felnőttként tovább élnek, az onkológiai kezeléseknek hosszú távú toxicitásuk van. Kihat a gondolkodásra, kognitív kapacitásunkra, kihat az állóképességünkre, kihat a munkaképességünkre, kihat sok mindenre. Tehát az, hogy valaki túléli a tumort, az nem ezt jelenti, hogy az ő élete az pont ugyanolyan lesz, mint a tumor előtt. Nem. Egy új élete van, amiben már nincs benne a tumor, egy egészen más ember, és egy egészen más felállás van, amiben hely kell állnia. De ne gondolja senki azt, hogy itt csak azokról van szó, és még nem tettem említést azokról, akik ugye a daganatos történetek abba a szakaszába kerülnek, hogy méltósággal el kell búcsúzzanak. Ez erre sincsen sok lehetőség. Fájdalomcsillapítás, palliatív ellátás. Még mindig nagyon várattak magára. Igazándiból Romániának kellene legyen a palliációs terve is, és remélem, hogy az elkövetkező években lesz, hisz ez az egészségügyi stratégiai dokumentumban föl van sorolva. Tehát nagyon remélem, hogy lesz. Tehát a daganatos történet nagyon szerte ágazó, és itt nem arról van szó, hogy egy icipici részét valaminek elfelejtjük. Nem. Itt arról van szó, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor valaki belekerül ebbe a történetbe, egész addig a pillanatig, ameddig ezzel a betegséggel majd együtt tud élni, vagy enélkül együtt tud élni, átalakul az ember élete. És itt nincsenek fontos vagy kevésbé fontos szereplők. Nézze, a daganatos történetben mindenki érintett, de mindenki. Érintett a családtag, érintett az orvos, érintett a házastárs, érintett a családorvos, ápolónő, mindenki. Nincs olyan, hogy a beteg az, aki viszi. Nem. Ezt a történetet közösen visszük, és közösen terheltek vagyunk, és közösen traumatizál minket ez a betegség. Ezért lenne nagyon-nagyon fontos komolyan venni azt, amikor azt mondjuk, hogy joga van valakinek, mert a valaki alatt, és ez mondjuk egy jó dolog, hogy a valaki alatt nem csak a beteget értik, hanem a hozzátartozót is. De nagyon szívesen állok az önök rendelkezésére, hogyha január elején, az első hétben szeretnék megtudni azt, hogy honnan lehet ezt a lelki társas segítséget megkapni, hogy kezdjük fel, keressük meg, hogy hova lehet fordulni ilyen esetben. Értem én, hogy a 180 napos módszertan az még meg kell jelenjen meg minden. Ez ugye ez a fajta felállásban van ugye a joggyakorlás Romániában, de nézze, az eléggé valószínűtlen, és 21 éves csinálom, hogy 180 nap alatt ki lehet dolgozni egy pszichoonkológiai ellátórendszert.
Ahogy elhangzott, a rákutatás fontos aspektusa a daganatos betegséget legyőzők helyzete a munkaerőpiacon és a családi életben, és ahogy Dég László Csaba fogalmazott, a túlélés nem csak a daganat eltűnését jelenti, hanem hogy mind a szakmai, mind pedig a magánélete a daganatos betegnek helyreáll, és ígéretet teszek itt a mai napra készben arra, hogy az elkövetkezendőkben beszélgetni fogunk Dégi László Csaba társaságában rák túlélőkkel is itt a napra készben. De térjünk vissza picit még az országos rákellenes tervre, amely meghatároz általános célkitűzéseket. Itt vannak ezek között az újító kezelések, a lelki támasz biztosítása, a már említett palliatív kezelés, és szerepel a pszichoonkológia is, mint a minőségi onkológiai ellátás része. Azonban, ha jól értem, bármennyire is közösségi problémának kell tekintenünk a rákot, ez igazából csak papíron van a pszichoonkológia, mint az onkológiai ellátás része Romániában, és nem kapja ez meg a megfelelő hangsúlyt, a megfelelő figyelmet az állam részéről.
Igen, nagyon sokat mondó az, hogy nem létezik ez a szakma hivatalosan a foglalkoztatások listáján Romániában. Erre lehet azt mondani, hogy bárki kiharcolhatta volna, de amikor egy döntéshozó, vagy egy döntéshozói kar, vagy csapat úgy dönt, hogy egy alapjogot, vagy egy jogot fogalmaz meg, akkor talán erre is érdemes lett volna gondolni, hogy a foglalkoztatások vagy a foglalkozások jegyzékébe ezt bevezetni. Mert enélkül tulajdonképpen itt nem tudunk egy biztonságot, egy minőséget garantálni a daganatos betegek számára. Mert jelenleg akármennyire furcsán hangzik, bárki lehet pszichoonkológus, mert nincs ilyen szakma, nincsenek meghatározott kritériumok, nem lehet tudni, hogy ki végezheti, ki nem, és így tovább. A másik, hogy nincs egy hálózat. Tehát persze itt mi szinte személyre szólóan ismerjük a kollégákat, és elmondhatom, kedves szerkesztő úr, hogy a kollégák többsége, román-magyar kollégák többsége túlterhelt az állami ellátó onkológiában, az állami onkológiai ellátásban túlterhelt, várólistákkal dolgozik, tehát nem lehet azonnal bekerülni hozzájuk. És ha nagyon fontos lenne, akkor azt is elmondanám, hogy a magyar nyelvű pszichoonkológiai támogatás az szinte, hogy mondjam, nagyítóval keresendő és elérhető. Nagyon nehéz. Egy picivel jobb a helyzet, hogyha magánonkológiai szolgáltatóhoz fordulunk. Nézze, ez itt itthon, mondjuk Marosvásárhelyen vagy Kolozsváron, ez megtapasztalható. Tehát, hogyha valaki magánonkológiai ellátásban részesül, akkor alapvetően ebben a csomagban általában benne van a pszichológiai támogatás is. És az azért van így, mert a magánonkológiai ellátók egy bizonyos onkológiai szakmai standardot használnak, amit persze senki sem gátol meg abban, hogy mi is használjunk, ugye az állami ellátásban, ami arról szól, hogy a teljes beteget kezeljük, nem csak a tuborját. És ezt most nagyon egyszerű, érthető nyelven igyekeztem elmondani. Tehát magyarán, aki meg tudja fizetni a magánonkológiai ellátást, az sanszosabb, hogy lelki támogatásban részesül, mint aki nem. És ez bár valamilyen szempontból jól hangzik, de higgyék el, hogy ez nem egy jó hír, mert ez egy óriási egyenlőtlenséget szül, és itt az lenne a természetes, higgyék el a kedves hallgatók, hogy egy pszichológus az onkológiai csapatban, egy szociális munkás, aki a nyugdíjdossziét, aki a különböző szociális juttatásokat el tudja rendezni úgy, hogy a betegnek nem kell kemoterápiás állapotban, vagy sugárzott állapotban különböző szolgáltatásokhoz ugye menni jönni, hanem ugye megfelelő intézményi együttműködés alapján el tudja ezt intézni. Egyszerűen ez nem kerül sokba a rendszernek, sőt, rettenetesen kevésbe kerül a rendszernek. Ezért mondom, hogy ez nem csak pénzkérdése. Az, hogy az onkológiákon, mondjuk Marosvásárhelyen, Kolozsváron, más helyeken, legyen az, hogy minimum egy felnőtt osztályon minimum egy magyar, egy román anyanyelvű pszichológus, szociális munkás, 3-4 embernek a fizetése pluszba, ez nem jelent az onkológiai program szempontjából jelentős kiadást, és óriási életminőség javulása tud együtt járni, és mint hallottuk, bizony az onkológiai túlélés megtervezésében is sokat jelenthet. Szóval magyarán, ami jelenleg van, az egy nagyon-nagyon-nagyon tudatosan, finoman, szépen, komolyan fölépített rendszer, amiben néhány kollega tulajdonképpen a szakmai tudásának a legjobbát adja, és próbálja ellátni azt, ahogy elhangzott, közel 100 000 új beteg van évente, és körülbelül 60 000, 54 000, de ezt egyesek 60-62 000-re is becsülik ezt a számot, akik elhunynak ugye daganatos betegségben. Tehát most gondoljon bele abba, hogy például a kolozsvári onkológián egy vagy két pszichológus hogy tud több ezer embert ellátni. És az adatok azt mutatják az elmúlt 20 évben, hogy a daganatos betegek fele a daganatos történet valamilyen szakaszában átéli az úgynevezett daganatos distresszet, ami azt jelenti, hogy olyan fajta szorongásos, depressziós, reményvesztett állapotban kerül, ami a betegségével függ össze, de tulajdonképpen, ha segítséget kapna, akkor könnyebben tudna kommunikálni, jobban tudna dönteni, jobban tudna funkcionálni, jobban tudna az életminőséget kezelni, és így tudna tervezni a túlélésre, hogyha kapna segítséget ezekben a kérdésekben. Tehát ha 100 000-ről beszélünk, akkor körülbelül 50-60 000 embernek átmenetileg, nem folyamatú, nem folytonosan, nem állandó jellege, de átmenetileg mondjuk egy onkológiai műtét előtt, vagy a diagnózis pillanatában, ez a pillanat mindenkinél más, szerkesztő úr. Ha ezekben a pillanatokban lenne egy pszichológus, vagy egy szociális munkás, aki a függvényeiben, annak függvényeiben, hogy milyen igényei vannak, lelki vagy társas igényei vannak, tudna segíteni, nem engedni el a kezét, akkor ez egészen másképp nézne ki, és egészen más tapasztalata lenne a daganatos betegeknek és a hozzátartozóiknak. Még egyszer mondom, tessék belegondolni, Kolozsváron van egy román nyelvű pszichológusunk a felnőtt osztályon, és a hematológián szintén van egy magyar nyelvű pszichológusunk, és Kolozsváron talán Bukaresten a legtöbb beteget itt kezeli, több ezer betegről van szó évente. És még egyszer mondom, ha csak a 100 000-et vesszük alapon, ahányan megbetegszenek jelenleg daganatos betegségben az országban, akkor ezeknek közel fele 50-60 000 ember a betegség történetének valamelyik pontján lelki és társas segítségre szorul. És az adatainkból azt is tudjuk, hogy ennek kevesebb, mint 5%-a, hangsúlyozom, kevesebb, mint 5%-a jut el bármilyen jellegű ilyen támogatáshoz. Kevesebb, mint 5%-a. Ha a tervbe azt írták volna bele, hogy 10-15%-ra javítjuk ezt 7 éven belül, akkor azt mondtam volna, bizakodó vagyok, adjunk egy esélyt ennek. De ez sincs benne. Tehát, hogy itt egyszerűen az emberi szenvedés olyan jellegű közelítéséről van szó, ami, mint mondtam, nem csak pénzkérdés, hanem elsősorban egy olyan szemlélet, amit valahogy a magánonkológiák tudnak gyakorolni, itt az állami onkológiákon annyira nem, és hogy itt kell legyen egy hálózat, hogy a betegnek ne szerencse kérdése, vagy véletlen kérdése legyen az, vagy pénzkérdése legyen az, hogy ő fel tud-e jönni Kolozsvára vagy Marosvásárhelyre, hogy a legjobb vagy a jó ellátásban részesüljön. Tehát ez a minimális kapcsolódás, hogy az orvos tudja, hogy hova küldheti a betegét, hogyha látja rajta, hogy nem működik együtt, nem érdekli, hogy mi lesz vele, depressziósnak tűnik, alvászavarai vannak, elvonult, túlizolálódik, a munkahelyét elveszti, vagy nem szeretné tovább folytatni. Tehát amikor egy orvos ezt látja, és az orvos és a családorvos, a kezelőorvos és a családorvos tulajdonképpen, hogy mondjam, mindennapi jelenlévői, vagy szereplői ennek a daganatos történetnek. Tehát tulajdonképpen mindent tudnak elő. És nagyon fontos lenne, hogy az orvosok sem maradjanak egyedül ebben a történetben, hogy tudják, hogy kihez fordulhatnak. Még egyszer mondom, itt nem arról van szó, hogy a betegek kis százaléka nem boldogul ezzel. Nem. A betegeknek a nagyjából fele saját erőforrásból, családi környezeti forrásból meg tudja oldani a betegségből jövő testi és szociális igényeket. De egy másik fele nem. Ami azt jelenti, hogy erre igenis kell létezzen egy megfelelő hálózat, amiben az orvos is tudja, hogy kihez kell fordulni, a beteg is tudja, kihez kell fordulni. Ha megenged egy példát, hogy a kedves hallgatók ne érezzék úgy, hogy álmokat, vagy álmodozunk itt a rádióban. Nézd, ez úgy működik külföldön, hogy a recepciós pultnál, konkrétan mondok egy példát, Izraelben, ők az egyik legjobb ország onkológiai ellátás szempontjából, többször ott voltam, és végigjártam ezeket az utakat. Tehát valaki bekerül onkológiai rák történet miatt a kórházban, már az információs pultnál tulajdonképpen egy szociális munkás ül, a pszichológus, aki megad egy mobiltelefonszámot, és elmondja a betegnek a jogait, az a mobiltelefonszám az 24-ben működik, valaki mindig válaszol, valaki mindig elérhető, természetesen a kollégák beosztják egymás között, hogy ez egy elérhető dolog legyen. Nem valami központon keresztül kell valakit hívni, hanem egy konkrét számot kapnak, ahol egy ember válaszol. A pszichológus a főnövérrel és a kezelőorvossal dolgozik együtt, és a pszichológus csak akkor lép be abba a történetbe, amikor a lelki szenvedések és a lelki nyomások megjelennek. Egyébként a kezelőorvos, és nagyon fontos, az ápoló személyzet is föl van készítve arra, hogy minimális lelki támogatást megadjanak, sőt, arra is fel vannak készítve, hogy ezt a bizonyos daganatos stresszt, ezt a negatív stresszt, amit változóan, de a fele megél, és mint mondtam, ez nem egy állandó állapot, hanem ez egy ilyen hullámzó állapot, mikor megjelenik, mikor nem, kinek mikor jelenik meg. Van, aki akkor lesz nagyon-nagyon-nagyon terhelt lelkileg, amikor haza kell menni a kórházból, mert a kórház mindenféle adottsága ellenére mégis egy reménykeltő hely a betegek számára. És van, aki akkor kezd szorongani, mikor onnan haza kell mennie. Tehát ezért mondom, hogy ezt olyan egyszerűen, emberségesen be lehet építeni a rendszerbe, és tulajdonképpen így mindenki az onkológiai csapatból tudja, hogy kihez kell fordulni, ha baj van, és ezek az emberek természetesen beszélnek egymás között. Heti megbeszélés van, legalább egyszer hetente megbeszélik, hogy ugye hogy haladtak a különböző esetekkel. És nagyon fontos, hogy a betegnek egy úgynevezett egységesített, integrált elektronikus dossziéja van, de ez mondjuk Németországban is ugyanígy működik. Nálunk is létezik ez elméletileg, gyakorlatilag a sajátomat én is kikértem, de teljesen üres, tehát ami azt jelenti, hogy azt kellene látnom, hogy bárhova fordultam, hogy a orvosi szolgáltatáshoz annak a nyomát egységesítve kéne lássam, de nem látszik ez Romániában még jelenleg. De ezekben a fejlett onkológiai csapatokban az van, hogy amit beír a pszichológus vagy a szociális munkás a beteg dossziéjába, azt az orvos azonnal látja, illetve amit beír az orvos, a pszichológus és a szociális munkás, illetve a csapatnak a nővértagjai is látják. Tehát nem beszélnek párhuzamosan, nem beszélnek félre, valóban a beteg és a hozzátartozók érdekében történik minden, és nem, hogy mondjam, nem olyan dolgokról beszélünk, amelyek lehetetlenek. Egyszerű dolgokról van itt szó.
Egyszerű dolgok ezek, viszont a jelenünk Romániájában ez még mindig science fiction, hisz ott van az onkológiai turizmus jelensége. Romániában négy országos jelentőségű központ van: Kolozsvár, Bukarest, Jász, illetve Nagyvárad. Sokaknak nincs lehetőségük eljutni ide, ha pedig eljutnak, óriási sorok, káosz, innen ide küldenek, onnan amoda küldenek. Tehát...
Ez így van. És a tervnek, és ez fájdalmasan így van, tessék visszagondolni azokra az ember szaggató képekre, amikor ugye a COVID-járvány kitört, és a kolozsvári onkológián, ami egy európai szintű akkreditációval rendelkező, az egyedül az országban, amelynek van európai szintű szolgáltatási akkreditációja. Ott történt meg ez egyébként, hogy a rákos betegek kint a hidegben teljesen szervezetlenül, hosszú sorokban álltak, csak ahhoz, hogy egyáltalán a minimális szolgáltatást megkaphassák. De visszatérve arra, amit ön mond, az európai rákellenes terv azt is előírja, hogy a tagállamokban elég határozottan javasolt az úgynevezett integrált, vagy komprehenzív, vagy egységes onkológiai központoknak a létrehozása, és ez 2,5 millió lakos száma függvényében kalkulálják. Tehát ez azt jelenti, hogy nálunk minimum 6 ilyen központnak kellene lennie, mert ugye a 2,5 millió lakosság, vagy ennek a számnak a függvényében kalkulálják ezeket a központokat. Tehát ez azt is jelenteni, hogy elméletileg azért nagyszerű lenne, hogyha ugye lenne valahol régiósan is, tehát hogy a régiókat is figyelembe vennénk, hisz ami az onkológiai turizmust illeti, sajnos a kedves rádióhallgatók is pontosan tudják, hogy mekkora megterhelés és mekkora erőfeszítés, hogy annyi magyar anyanyelvű beteg a Székelyföldről egyszerűen kénytelen Vásárhelyre, Kolozsvárra, Temesvárra, Magyarországra és így tovább átjönnie, csak azért, hogy egy megfelelő diagnózisban részesüljön, vagy megfelelő kezelésben részesüljön. Ugyanis az onkológiai ellátás, bár folyamatosan jó irányban alakult mondjuk Szentgyörgyön vagy Csíkszeredában, Udvarhelyt minimálisan, mindezek ellenére most van egyre több fiatal onkológus, de még mindig a helyzethez képest ezek nem úgy működnek, ugye a kolozsvári, vagy a marosvásárhelyi, vagy a bukaresti, vagy a nagyváradi központ. Tehát, hogy itt, amikor ezeket a központokat majd remélhetőleg kialakítjuk, mert megemlítve megvannak, és mint mondtam, ez egy európai uniós, hogy mondjam, határozott kérés is, hogy legyenek ezek a központok, azzal a céllal, hogy a betegek lehetőleg minél közelebb kapják meg azt a kezelést, ami azért hozzá kell tegyük, az onkológiai központokban történő kezelés a legdrágább minden értelemben. A túlélés, a daganatos túlélés nagy része külföldön is a kórházakon, az onkológiai kórházakon kívül történik, pontosabban a családorvosi hálózatban. És ezt a családorvosok is nagyon jól tudják, hisz ők vannak ehhez a legközelebb Romániában is, de róluk alig teszünk említést, amikor rák túlélésről van szó, pedig hihetetlenül fontos részei ennek az egész történetnek. Tehát igen, a valóság jelenleg tényleg az, amit ön elmondott, és bizonyos régiók, főleg a mi közösségeink, a mi magyar közösségeink sokkal hátrányosabban érintettek ebben, mint más régiók, mert ugye az onkológiai hálózat, az onkológiai ellátás és a legjobb kezelésekhez való hozzáférés az sajnos ezekben a nagyobb központokban koncentrálódik, és valahogy, ha ezt a 2,5 millió lakosság szerinti központokat, onkológiai egységesített onkológiai központokat létrehozzák a következő 7 év alatt, akkor nekem van egy halvány reményem, minimális kérésem, hogy azért itt a régiókat is nézzük meg. Mert ezek valahogy régiók szerint is. Mert például itt, ha megnézzük, akkor a kolozsvári, illetve a váradi, az nagyjából ugyanabban a régióban van, nem beszélve arról, hogy még a temesvári is egy nagyon fontos diagnosztikai központ. Tehát, hogy ezek igazándiból az eloszlás az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon másképp van. És itt csak a magyar laktazitegekről beszéltem elsősorban. Tehát igen, ezért mondom önnek, hogy én a véletem során nem tudom, hány ilyen tervet láttam. Még annak idején említett a 2016-os próbálkozást, ami egy próbálkozás volt, nem lett életképes. Akkor még a franciaországi rákellenes tervet vettük alapul, mert mai napig az az arany minőség ezen a területen, függetlenül attól, hogy időközben lett európai rákellenes tervünk, azért a francia rákellenes terv mai napig a legjobb. És csak azért mondom, hogy sok ilyen tervet láttam, sok ilyen papírt láttam, és sok ilyen valóságot láttam azokban az országokban, ahol ez a terv létezik, és ahol ugye van hozzárendelt pénz is. De a pénzen túl még egyszer mondom, jó lett volna a számokat látni, hogy milyen változást akarunk, hova akarunk eljutni a jelenlegi valóságunkhoz képest, amit a szerkesztő úr is nagyon helyesen elmondott, és ebben szerintem nagyon sok rákos hallgatónk tapasztalattal is benne van, mert tényleg ez a valóság. Jó lett volna látni ebben a tervben, hogy az jelenlegi helyzethez képest hova akarunk eljutni. De tudja, nagyon érdekes, a kezelés. A kezelés, hogyha valaki Romániában kezeléshez jut, akkor a kezelés már nem olyan nagyon eltérő, vagy szinte sokszor egyáltalán nem eltérő más európai országokhoz képest, tehát jó minőségű kezelésben részesülnek a betegek. Ha megfelelő helyre el tudnak jönni, ki tudják ezt fizetni, fönn tudják tartani magukat azokon a helyeken, ahol a kezelést kapják. És ez egy pár hetes történet legalább egyszer mindenkinek. De a többi, a szűrés az egy hihetetlenül nagy terület, ahol rengeteg behozandó dolog van. És igen, beszélhetünk innovációról, csak tudja, ezek a dolgok összefüggnek. Ha nincs szűrés, nincs korai diagnózis. Ha nincs korai diagnózis, nincs időben elkezdett kezelés, tehát a kezelésnek a hatékonysága az abban a pillanatban már lezuhant, és hogyha nincs kezelés, nincs remény arra, hogy a tumorral valamit tudunk kezdeni, akkor nincs életminőséggel való foglalkozás, nincs túlélés megtervezés, mert akkor az ember egyszerűen elveszíti a reményt már a tumor szakaszánál. Úgyhogy ezért lett volna nagyon fontos, úgy, ahogy más tervek esetében is, megfogalmazni az alapján, amit tudunk, hogy a jelenlegi helyzetünkhöz képest 7 év múlva hol leszünk. Akkor lenne igazán számon kérhető politikailag ez a dokumentum. Egyébként sohasem lesz. Mert nincsenek számok, nincsenek sarokkövek, nincs pénz, és marad egyetlen egy dolog, a beteg tapasztalata. Mi természetesen folytatni fogjuk a kutatói munkánkat, a betegek tapasztalata, főleg a pszichoszociális részen, nekünk továbbra is kritérium lesz. És fontos lesz megtudni, hogy ebből hogy alakul, miként alakul, mert én azt gondolom, hogy amit az elmúlt 20 évben láttunk, és amit tanultunk a betegektől, azt nem kellett volna kihagyni, mert még egyszer mondom, ha nincsenek számok, csak szavak, akkor ez a terv, ez nem elszámolható. Nem fogjuk tudni, hogy valóban mi változott. Kívánom, hogy 2030-ban beszélgessünk újra erről, és ha tévedtem volna, akkor visszafonom, amit most elmondtam, de erősen kétlem, hogy tévedtem volna, mert egyszerűen, mint mondom, nincs mihez viszonyíts, nem tudod számon kérni. És az egyedüli valóság az a betegek valósága fog maradni. Azt pedig meg kell ismerni, mert most nem tudjuk, hogy ki lesz az a 800 000 új rákos beteg. mert nem tudjuk, hogy kiket fog érinteni ez.
Legyen ez a végszong Dégi László Csaba habilitált doktornak, az Európai Rák Szervezet igazgatójának, a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság ügyvezető titkárának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben. Még számos dolog van, amiről beszélnünk kellene. Ott vannak a szűrési programok, amelyeknek az elindítása szintén szerepel a tervben. Kérdés, hogy ennek milyen hatása kell legyen, mert a dokumentumban valóban nem szerepel az, hogy az elhalálozási rátát azt x százalékkal csökkentjük, illetve ott van az, hogy az Európai Unió országai közül Romániában a legmagasabb a megelőzhető rákbetegségekben elhunytak aránya. 2019-ben 100 milliárd eurót költöttek onkológiai kezelésre, és ennek csupán 3%-át szánták megelőzésre. Tehát erről is beszélni kellene, ugyanúgy, ahogy beszélni kellene a daganatos betegségben szenvedők valóságáról. Erről lesz szó jövő héten, itt a Naprakészben Dégi László Csabával. Köszönöm ismételten, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szívesen, viszont hallásra.